Mennyei édesatyán, köszönjük ezt a csendes vasárnapot. Köszönjük neked egymást, a közösségünket. Köszönjük a te igédet, ezt a csodát, hogy neked, aki ezt az egész világ mindenséget alkottad, gondold van ránk is, számunkra is érthetően szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy mindig javunkra van, amit mondasz. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem vettük komolyan. Kérünk, hogy ajándékozz meg most is minket világossággal, hadd lássunk tisztán ezekben a kérdésekben, amikről most szó lesz. És hogy tudjuk segíteni egymást a tisztánlátásban. Egyre inkább látjuk, atyánk, hogy mennyire rész szerint van bennünk az ismeret, meg a tapasztalat, meg minden. Rászorulunk egymásra. Kérünk, hogy hadd legyünk egymás számára ajándékká úgy is, hogy tudjuk erősíteni egymás hitét, és alázatosan tudunk erősödni egymás hite által. Amen. Időnként odaszaladt és beállít valami ketyelés. Előbb-utóbb robban. Azt kértétek, hogy beszélgessünk a bőjtől. És én tényleg azt szeretném kérni, hogy beszélgessünk. Nem úgy, ahogy ifjú koromban volt egy általán nagyon tisztelt idősebb lelkész, akit az égvilágon semmi nem érdekelt, az a teológiai tudományán kívül. És róla mondták azt, hogy fiatal korában mindenáron meg akarták tanítani táncolni, mivel azonban az nem tartozott a teológiai tudományok közül, az se érdekelte őt. És egyszer mégis belekényszerült, és úgy, ahogy próbált mozogni, és a karján lévő hölgy imígyen szólt, hogy én tánc közben beszélgetni szoktam, mivel Péter beszélgessen. Úgyhogy ne ezt mondjátok nekem, hogy most beszélgessek, hanem jó lenne erről beszélgetni. Most tényleg bőti időszak van, ugye húsvét előtti 40 napot szokták hagyományosan bőti időszaknak nevezni, ami elkezdődik a húshagyó keddel. Aztán a húsvétnek is ez a szerencsétlen magyar elnevezése onnan származik, hogy akkor viszont újra lehet húst lenni magához az embernek, és ezért aztán a legtöbben azt se tudják, hogy az, ami egyik legnagyobb ünnepünk az Úr Jézus feltámadásának a napja, hanem a lényeg az, hogy húst lehet venni, bár aki ezt se tudja, az az előtte levő 40 napban is vesz magához húst, hogy van pénze rá, szóval ez már teljesen feledésbe merül, de lényeg az, hogy ezt a 40 napot szokták bőjtnek nevezni, és nagyon sok mindenfélét értenek bőjten az emberek. Némi közvéleménykutatást végeztem most a megelőző napokban, és igen tanulságos volt számomra. Bevezetésül azt a néhány mondatot szeretném felolvasni, amit Jézus mondott a bőjtől. Ezen kívül aztán nem nagyon beszélt róla, és a Biblia szerint túl sokat ír róla. Ez viszont sokat mond, amit itt Jézus a Máté 6-ban, a hegyi beszéd közepén mondd erről mindjárt a mi atyánk után. Máté 6.16. Amikor pedig bőjtöltök, ne nézzetek komoran, mint az írástudók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te bőjtölsz, kenn meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy bőjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Na, akkor folytassuk a közvéleménykutatást, és jó lenne, ha egész fésületlenül, csak úgy, ami hirtelen eszetekbe jut erről, mondanátok, hogy ez a legkönnyebb, hogy az emberek mit gondolnak a bőjtről, de azt is szabad elmondani, hogy ti mit gondoltok róla. Mi a bőjt? vagy milyen, miféle vélemények hangzanak el róla.
Legtöbb ember bizonyos dolgok nem erését tartja bőjtnek. Sokszor állok sorba mentán munkaidőben, és akkor vannak előttem, mögöttem egy-kettővel emberek, és milyen napban most mit nem eszem, és kilegszűnni két mondat közül is, hogy most vagyok urátart, vagy bőjtnek neveti azt, amit csinál. És elnőzően ezt szoktam mondani, hogy most akkor csak halat eszik, vagy ezt nem eszik, vagy azt nem eszik. A legtöbb ember fejében szerintem valami ilyesmire kapcsolatos dolog a bőjt, aki valamit költ a saját életéből ehhez a fogalomhoz. Hogy bizonyos fajta ételt mondjuk most nem eszik.
Sose?
Azon a napon vagy.
Azon a napon. Tehát bizonyos időszakban bizonyos ételt nem eszik. Ez a legáltalánosabb. Megnéztem a fogalmi szótárt, a meghatározása így hangzik, bőjt, meghatározott napok, ha előírt, csökkentett táplálkozás. Meghatározott napok, ha előírt, csökkentett táplálkozás. Ez a bőjt. Ez a legáltalánosabb értelem, és tényleg ezt is jelenti. Jelente még valami mást is.
Szerintem van több katolikus ismerősöm és barátom is, és ők azt mondják, hogy valami számomra fontos dolgot mondanak el a bőjt idején. Tehát nem feltétlenül...
Aha, hogy nem feltétlenül a pocakon bőjtől, hanem valami, ami nekik egyébként fontos.
Igen,
hallom,
és általában olyanról szoktak, ami időt veszel, és akkor azt az időt igen elmélyül el a kíváncságra, hogy ilyen jellegű tevékenységben fordítani.
Igen. Tehát már is tágul a dolog, nem csak az étkezésen lehet bőjtölni, hanem máson is.
És? Van egy ismerősen, akik ebben szokták kontrázni, hogy pedig a bőjt nem erést jelent maga ez a szó is a görögben. Én szintén nem így gondolom, nekem Ézsaiás 58 szokott eszembe jutni, amikor Isten megint elnyit az egész szemben bőjtnek, és akkor sorolja, hogy amikor behívod a nyomorgatod a házadba. Inkább olvasom, mert fejből nem megy.
De olvasuk mindjárt, mert itt a jelző nekem is.
Jó,
igen, az a klasszikus helye a Bibliában a bőjtnek, egy egész fejezet ezzel foglalkozik, és azt is elmondja Isten, hogy mi nem helyes bőjt szám az ő szemében, ami ő, mi azt hiszik, hogy az, ő meg azt mondja, hogy nyugodtan abba hagyhatjátok, mert semmi hasznom nincs.
Voltál a kötenge, és ott nem mondja a bőjtről, csak ott is inkább arra hivatkozik Isten, hogy ne ilyen vallásos pózokat gyakoroljon a nép, hanem teljesítse a felségesnek tett fogadásait.
Igen, igen. Na de az Ézsaiás 58 az nagyon fontos. Hát legszívesebben az egészet, azért az egészet ne olvassuk fel hosszú, hanem azt mondja itt, bocsánat, csak még abban, amit Anna mondott, nem csak az a fontos, hogy nem csak az étrenden lehet bőjtölni, hanem az, hogy mit csinálnak helyette. Tehát, hogy nem csak nem csinál valamit, ami neki egyébként fontos, aztán utána majd csinálja, amikor már nincs bőjt. Tehát nem valami bűnt hagy abba, valami hasznos, jó dolgot, amit utána jól elkismerte, folytat, igaz? Nem, csak a bőjtben mondja róla, de azt mondta, hogy ahelyett valami lelki dolgokkal foglalkozik, vagy nem tudom már, hogy fogad.
De igen,
Igen, ez egy sajátos katolikus gondolat.
Na,
éppen ezt mondom, hogy ez egy sajátos katolikus gondolat, hogy hát most nem akarok bántóan fogalmazni, szóval, hogy ez egyfajta üzletelés Istennel, hogy Uram, én valamiről lemondok azért, hogy te viszont azzal az illetővel valami jót tegyél. Mit tudom én? Én nem tudom megoldani az állás problémáját, itt van munkanélkül, sajnos ez most egy gyakori probléma. Én most egész héten nem eszem hústételt, de gondoskodjál róla, adjál neki valami állást. Ez a felajánlás. Én lemondok, hogy ő vele valami jót tegyen Isten. Enyhítse a szenvedését, gyógyítsa meg betegségből. A szándék jó és tiszta, és én nagyon tisztelettel hallgatom az ilyesmit. Csak ez azért kicsit távol áll attól az Isten képtől, amit a Biblia mond nekünk. Nem mondom, hogy ez rossz, és hogy ne csinálja, csak ez, én azt akarom kinyögni, hogy Istent én nem tudom kényszeríteni, és ne is akarjam. Mert ez tulajdonképpen a többi vallásból, a pogány vallásokból jött, ahol az isteneiket rá akarták venni, vagy kényszeríteni valamire. Itt van előtte a Máté 6-ban, amikor az imádságról beszél Jézus, azt mondja, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pokányok, akik azt hiszik, hogy az ő bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. De az a bőbeszédűség szó az nem azt jelenti, hogy hosszan imádkoznak, hanem hogy ugyanazt elmondják számtalanszor, hogy majd csak megunja az Isten, és akkor megadja. Tehát én addig mondom neki, kihozom a türelmét a sodrából, és meg fogja adni. Ennek egy változata a buddhista imamalom, amikor már nem is mondom, hanem csak tekerem, és a fogaskerekek forgatják azt az én imádságomat számtalanszor. Szóval erre Jézus azt mondja, hogy ne így. Ne akarjuk mi kényszeríteni Istent, és ezután mondja azt, hogy jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Nem kell ottan próbálkozni, tipolni, toporzékolni előtte, attól ő nem hatódik meg. Nem fogja jobban megadni, a hiteteket nézi. Ha ti bíztok benne, és tényleg tőle várjátok, egyszer is elég elmondani, nem süket. Nagyon jól hallja. Aztán az más kérdés, hogy naponta elmondom, vagy újra és újra jövök hozzá ezzel a bizalommal. Mint hogy a gyerekeink is jöttek, amik kicsik voltak, valami a fejükbe, béfészkelte magát, akkor addig, amíg meg nem kapták, vagy amíg határozottan meg nem értettük velük valami módon, hogy nem, ezt semmiképpen nem, jöttek állhatatosan. Na, akkor itt az Ézsaiás 58 azt mondja, hogy a harmadik verstől, miért böjtölünk, mondjátok, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha te nem akarsz tudni róla? Bocsánat, ha közben-közben néha megállok, de legjobb itt elmondani a kommentárt, hogy a Biblia arról beszél, hogy a böjt nem arra való, hogy gyötörjem magamat. És hogyha én gyötöröm magam, és várom, hogy Isten hatódjék már meg, vagy csináljon valamit látva az én önként vállalt szenvedésemet, ez egy meddő fáradozás, mert nem ez alakítja Istennek és a hívőnek a kapcsolatát. Ezekkel mondja Isten azt, hogy ne gyötörd magad, hagyd abba. Senki nem mondta. Egyébként a böjt nem parancs, hanem nagy lehetőség. Tehát miért gyötörjük Isten? Már nézem az Istent, hogy észreveszi már, megdicsér már. Akkor még egy kicsit gyötöröm magam. De már közben szenvedek és mérges vagyok, hogy gyötöröm magam. Tehát nem ez a lelkület a helyes. Azt mondja, hogy de hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok a kedvteléseteket. Mert a robotosaitokat hajszoljátok. Pörölve és veszekedve böjtöltök. Sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a tárka, zsákba öltözik, hamut szól maga alá. Ezt nevezett böjtnek, és az Úr kedves napjának. Tehát azt mondja, hogy azt hiszed, hogy ilyen külsőségekben látszódik meg a böjt. A szíved tele van haraggal, verekedtek, visszaélsz a hatalmaddal, mert a robotosaitokat hajszoljátok, de ilyen külső dolgokat teljesítesz, és várod, hogy Isten majd el mit fog hajszolni. Ne hajszold a robotost. Mondj le arról, hogy visszaélsz a hatalmaddal. Ez böjt. Majd erre még esetleg szeretnék kitérni. Akármilyen okból előnyöm van a másikkal szemben. Jobb az eszem, erősebb a fizikumom. Én már ott a munkahelyen bennfentes vagyok. Ezzel visszaélhetek. De nem élek vissza. Sőt, sokszor nem is élek vele a másik előnyben részesítése érdekében. Ez böjt. Lemondok arról, hogy a főnök engem dicsérjen, mert ketten csináltunk valamit, fele-fele, vagy lehet, hogy a nagyobb része az enyém volt. A főnök kezdene dicsérni, és én azt mondom, hogy nagyon ügyes segítséget adtál mellém, és örülök, hogy együtt csinálhattuk. Az oroszlán rész az övé. Ez böjt. Ez a lelkület az, amit akármikor van szó a böjtről, amit Isten kedvesnek talál. Mert itt én visszalépek, nem az én dőfös, gőgös, kevés énem hízik a dicsérettől. Én visszalépek, lemondok valamiről, azért, hogy. Ez a böjt lényege egyébként. Bármi legyen az. Lemondok valamiről, azért, hogy. És a mondat folytatódhat sokféleképpen. Azért, hogy az másnak jó legyen, azért, hogy a helyzet Isten dicsőítse és nem engem, azért, hogy fogékonyabb legyek arra, hogy Istentől kapjak lelki javakat, valamiről lemondok, lemondás a bőt, önkéntes lemondás, általában egy ideig tartó lemondás, de mindig célja van. És a lelkületet nézi Isten, most itt gyötritek magatokat, és kit érdekelsz, és közben meg gyötritek egymást is. Szenved a beosztottad miattad, a robotosaitokat hajszoljátok. Ne hajszoljátok. Na azt mondja, hogy nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járam kötelei, szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden jármot. Hát ezeket a képeket vagy nehezen értjük már ma, vagy nagyon az akkori korhoz tapadnak, de én a megtérésem előtt sokat gyötöltem az öcsémet. Hihetetlen gonosz voltam vele szembe. És amikor ezt a verset olvasom a Bibliából, mindig ez jut eszembe először, hogy az tipikusan ilyen volt, hogy bűnösen fölrakott bilincs. Te vagy a kisebb, neked engedelmeskedned kell. Te vagy a kisebb, ebből az következik, hogy mindig csak én győzhettem, akármilyen játék volt. Tehát világos, nem? Hát az idősebb győz. Holott ő nagyon sok mindenben ügyesebb volt. Kamaszkorunkban már erősebb is volt, vagy olyan körülbelül egyformán erősebb voltunk. Tehát nem volt magától értetődő. És annál jobban ragaszkodtam hozzá, vagy az idősebb, mindenki hajoljon meg előttem. Ez a bűnösen fölrakott bilincs, meg a járom kötelei. Ő az én kis szolgám. Azért van, minek született később. Én nem tehetek róla, szolgáljon nekem. Teljesen ez volt bennem. Valahányszor még ma is eszembe jut, tényleg fizikálisan fáj, hogy hogy lehettem olyan gonosz, és hányszor mondta édesanyám, hogy a másik öcsét már meghalt, csak ketten maradtatok, szeressétek egymást, ti számíthattok egymásra leginkább majd az életben. Jó, mama, szia, rúgjuk a bőrt. És elengedtem a fülembet. Az első, ami miatt sírni tudtam a megtérésem után, ez volt, hogy ez borzasztó. Akkor döbbentem rá, hogy milyen aranyos kisgyerek ez az én öcsém, de jó, hogy éppen ilyen. És hát megváltozott természetesen a kapcsolat. De itt erről van szó, hogy bűnösen fölrakott bilincs, járom kötele, elnyomott. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, na de akkor nekem kevesebb jut. Kevesebb. Ez a bőt. Pontosan ez a bőt. Nekem kevesebb jut, hogy a másiknak jusson valami egyáltalán. Ő éhező. És senki nem parancsolta, és nem várok érte jutalmat. Örülök annak, hogy megoszthattam. Ez a helyes lelkület, a bőjtös lelkület. Vidd be a házadba a bujdosókat, ha mesztelent lát, ruház fel, és nagyon szép ez a mondat, ne zárkózz el testvéred elől. Hányszor elzárkózunk? Telefonban, találkozásoknál, kér valamit, vagy nem kér semmit. De tudom, hogy szüksége lenne rá, és én tudnék adni. Nem adom. Családlátogatásnál hallottam egyszer azt a mondatot, hogy már búcsúzkodtam is. Cukorzacskóval zöldött az egyik gyerek, és ott a nagy élvezettel szopta, és mondja neki a mamája, hogy hát Kálmán bácsit nem akarod megkínálni, biztos ő is szívesen szopna egyet. Nem adsz neki? És úgy a tétova mozdulat ment az acskóig, aztán vissza, és a mondat bennem maradt, azt mondja, adnék én, de sajnálom. Ő még őszinte. A felnőtt már nem őszinte. A felnőtt azt a látszatot kelti, hogy szívesen adna, talán még ad is, és közben azt mondja magába, hogy a fene egye meg, azt se én ehetem meg, amit kénytelen voltam odaadni neki. Na most ez nem bőjt, ez a lelő. Mert Isten a szívet nézi, nem az, hogy végül is adtam, hanem hogy hogyan adtam, meg miért adtam. A bőjt a szívben kezdődik. Szívesen, elvileg szívesen lemondok bármiről, ha az valakinek segítség. Ezzel kezdődik, hogy elvileg. Aztán adott esetben a gyakorlatban is szívesen lemondok. És itt jönnek az ígéretek, és hatalmas ígéreteket mond Isten, de ez nem üzletelés, hogy ha te segítesz, akkor majd annak fejében én mit csinálok neked. Hanem azt mondja, hogy ha ilyen lelkülettel élsz, akkor megtapasztalod az Isten gazdagságát, jóságát, észreveszed egyáltalán az Isten jóságát. Eljön világosságod, beheget sebed. Az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Úrat, válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Mert akiben ilyen lelkület van, az közel van Istenhez. Az halló távon belül van. Persze, hogy meghallja, amit Isten mond, és Isten meghallja, amit ő mond. Ha majd senki el sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul. Ez a mondat megint a szívembe hasít mindig. Mennyi gonosz dolgot mondunk egymáshoz, vagy olykor csak gondolunk. Beszélek álnokul, a rágalmazás, azok a csendes elfűrészelések. Ezt is egyszer egy munkahelyen hallottam, egy új munkatárs került oda, és jött a főnök érdeklődni a többiektől, hogy na beválik, nem válik, milyen boltot csináltunk, jól járunk vele. És kivétel nélkül mindenki dicsérte, hogy kezdő még, de ügyesen csinálja, szívesen, jól áll hozzá, pontosan itt van reggel. Mivel valaki rendkívül epésen megjegyezte, csak sokat telefonál. És láttuk, hogy a főnök arca elborul, és ez az egy mélyeggel átitatott mondat elég volt ahhoz, hogy megnehezítette aztán a későbbiekben ennek az embernek a dolgát. Mindenkiről tudok valami rosszat mondani, abban a pillanatban. És azt mondom, jót is mondhatnék, és az is igaz lenne, de valami miatt nem azt mondom. És ez is bőjt. Hogy noha tudnék róla rosszat is mondani, most nem azt mondom. Más kérdés az, hogy néha muszáj, főleg a szemébe megmondani, az az igazi, szeretettel, de ez, hogy nem beszélsz róla álnokul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog majd világosságod. Az Úr vezet szüntelen, és itt van ez a szép kép, hogy olyan leszel, mint a megöntözött kelt. Isten kegyelméből én, nem is tudom már mikor, 15 évvel ezelőtt talán, egy külföldön sokáig dolgozó atyám fia jó voltából járhattam Izraelben, és legelőször azt tűnt föl, hogy ahol valami zöld van, oda ilyen vékony, barna műanyag csövek vezetnek, és abban víz van. Mert víz nélkül nincs élet. Viszont sok helyen van zöld, de be van hálózva az egész ország ilyen vízöltékkel, és ők találták ki a gyökéröntözést, nem úgy, hogy a fele elpároljon, mint ahogy mi csináljuk, hanem föld alatt megy, direkte a gyökeréhez, szabályozva, automatizálva minden, ugye, melyik növénynek mennyi kell, annyit megkapja, spórolunk, mert minden csöpp víz az életet jelenti. És a megöntözött kert az nagy dolog ott. Magától nem virul, csak ha öntözzük, de a vízzel is spórolni kell. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, viol a sivatagban is. És a 13. vers még érdekes, ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon. Ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvtelésedet, és nem tárgyalsz ügyeidről. Ez egy külön téma, hogy a vasárnapunkat hogy töltjük. Most nem pont személy szerinti, hanem úgy általában, akik magukat hívőnek tartják, azt mondja, hogy az legyen az Úrnak a napja, és gyönyörűséges legyen az, hogy abba hagyom a munkámat. Én örülök, hogy több olyan családot ismerhetek, akik saját erejükből, meg a nagyobb család, meg baráti kör összefogásával építettek fel egy-egy kis családi házat. Ezek többnyire nem kacsalában forognak, de lehet bennük lakni, és nagyon jól érzik magukat. Kisebb családi házat, és a hívők, néhány ilyen hívő család elvből vasárnap sose dolgoztak. Szombaton ráhajtottak, összejött a kaláka, barátok, hívőtestvérek, rokonok, szombaton dolgozunk, vasárnap menjünk, és az a ház is fölépült. A másik meg szombat-vasárnap építette, szombaton még a rokon és a maga dolgát csinálta, vasárnap jobban ráértek, akkor összejöttek, gyerünk mindent bele. És fölépült az is, amelyik csak szombaton épült, és elégedettség van benne, és áldás van rajta, és jól érzik magukat. Sok más helyen meg mire a ház fölépült, a házasság tönkönök, de ez más kérdés. Szóval a vasárnap megszentelése is bőjt. Most nem tudom, remélem, vagy szóval, hogy mondjam, nem hiszem, hogy érdemes belemenni ilyenbe, hogy szabad-e tanulni vasárnap. hát meg lehet szentelni úgyis a vasárnapot, hogy tanulok, ha muszáj. Hétfőn is, kedden is, mert mi is van, mert azt tudjak ki. Szombaton is tanulok, pénteken is tanulok. De legyen az mégis az Úr gyönyörűséges napja. Meg lehet azt oldani, ha akarják, hogy beszéltünk róla, de nem ez a legfőbb kérdés. Na lényeg az, hogy a bőtnél a lelkület a fontos. Hogy kész vagyok lemondani valamiről, itt használja többször ezt a kifejezést, hogy kedvtelésemről, azért, hogy annak, aki éhezik, adjak valamit, hogy az Úr napja legyen, és akkor hadd foglalkozzék velem Isten. Egész héten az a fontos, hogy én mit csinálok, vasárnap az legyen fontos számomra, hogy ő mit csinál. Ő mit akar bennem elvégezni, nekem megmondani. Éppen ezért félteszek sok mindent, hogy csöndbe legyek. Tudatosan ő ráfigyelek. Hozzá szeretnék közelebb jutni. De ennek ára van. Az az ára, hogy az alatt nem csinálok semmi mást. Ez a bőt. Nem fogok itt ma este állandóan a gyerekkoromra emlékezni, de van egy felejthetetlen jelenet, ami a bőtől mindig eszembe jut, és ezt mindenképpen el akartam mondani, ez ide föl van írva, mert én akkor értettem, vagy illetve annak kapcsán értettem meg később, hogy mi a bőt. Kamasz koromban, amikor ugye az ember azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt, és itt az izom, itt az erő, és bizonyítok állandóan, és vágyik a fiú gyerek, hogy az apja szintelen dicséretére, és ha azt nem kapja, vagy nagyon ritkán kapja, hát akkor még jobban ráhajtna. Lényeg az, hogy ebben a korban, a téli szünetben, a karácsonyi szünetben elhatároztam, hogy a család összes kukoricáját, ami fönnszállt a padláson, lemorzsolom. Abban az időben már nem csak így ujjal lehetett morzsolgatni, hanem volt ilyen öntött vas, lentkerekes morzsoló kép, abban az ember etette bele a csutkákat, és akkor egy mozdulattal lesodolta a szemeket róla, az üres csutkát meg kiköpte messzire. Na ezt a morzsolót, ami nagyon nehéz volt, és már nem tudom, hogy tudtam egyedül fölcipelni a padlásra, de én fölvittem, neki láttam, hogy ez meglepetés lesz apukámnak, eltűntem, lemorzsolom a kukoricát. És emlékszem, hogy veszettül, teljesen begolyózva tekertem, hogy meglegyen, és egyszer csak azt érzem, hogy valaki szorongatja a nyakamat. Édesapám állt ott, és azt mondta, hogy állj már meg egy kicsit, és legyél eszednél, mióta kiabálok neked, és valami nagyon fontosat akart mondani, ami nekem lett volna fontos. És közben kiderült, hogy fölbócolgott utánam az öcsém is, és egy rozsdás kályhacsővel elvágta a kezét itt a csuklónál, ahol erek is vannak, és ott szipogott, hogy vézik, vézik. És én őrült, meg tekertem, mert csak az a fontos, hogy nem morzsoljuk a kukoricát. És utólag, mikor már hívő voltam, egyszer akkor jutott eszembe ez a kép, hogy ez a bőt. Abba hagyom a morzsolást, lemondok a nagy dicsőségről, azért, mert az apám akar mondani valamit, és az én mennyei atyámra szeretnék figyelni. Meg észre kéne vennem, hogy a testvérem bajban van, és ennek ára van, hogy én segítek, mert addig nem tudom hajtani, és nem halad az én nagyon fontos munkám, mert ugye mindig az a legfontosabb, az én munkám. Később leszek kész, vagy nem leszek ma kész, vagy tovább fönn kell maradni este, de tudtam segíteni valakinek. És sokáig kutattam azt, hogy mi lehet a bőtnek a célja. És erre jöttem rá, hogy a bőt célja az, hogy egyensúlyba kerüljön az életünk, mert teljesen kiegyensúlyozatlan, két szempontból is. Az egyik szempont az, hogy mindig csak én, a másik legfeljebb utána jöhet, ha éppen van időm, ha éppen eszembe jut, Isten meg teljesen kimarad a legtöbb ember életéből. Én vagyok a legfontosabb, néha a te, ha megéri, ugye, és az ő, az vagy van, vagy nincs. És ő nem reklamál, szinte észre se veszem, azt hiszem, hogy nem veszem észre, hogy ő kimarad. A bőt azt jelenti, hogy ő kerüljön az első helyre. Én most Istenre szeretnék figyelni. Rászállnak egy órát, vasárnap délután, hogy elolvasok egy Bibliáról szóló könyvet, elolvasok végre egy egész bibliai könyvet, nyugodtan, lassan, odafigyelve, közben imádkozva, fölfölírva egy-egy dolgot, amit megérthettem, és ezek a jegyzetek kincses bányává válnak. éveken át. Ezt nem lehet csinálni minden nap, mert nincs rá időnk. De néha jelöljem ki a bőjt idejét, hogy most ezt csinálom. Vagy félteszek mindent, mert hallottam valakinek a nyomorúságáról, elmegyek oda, és segítek neki. Az én nagymamáim nagyon korán meghaltak, nem is volt nagymamám, nem is emlékszem rájuk, és emlékszem, hogy így kaptam pót nagymamákat, hogy amikor hitre jutottam, és magányos, elesett idős nénik bajaival hallottam, akkor elkezdtem oda járogatni, a fáját összevágni, sokszor a miszemünkből vittem neki, hogy tudjon fűteni, vagy édesanyám főzött kis lábasba meleg ételt, azt elvittem, akkor már egy kicsit beszélgettem is, akkor már tessék fölkelni egy kicsit az ágyból, fölfrissítettem, vagy áthúztam az ágyát, láttam, hogy tele van porcicával minden, szép csendben kitakarítottam, közben beszélgettünk, és egy csomó pót nagymamám lett. Rengeteg szeretetet kaptam ezektől a mamiktól. Kipótolta Isten. Nem azért csináltam, hogy legyen nagymamám, nem is jutott eszembe ilyen. Egyszerűen indított Isten, hogy valamit segítsek annak, akin senki se segít. A gyerekével összeveszett, unokája nincsen, vagy főköltözött, ki tudja hova, nem törődnek vele. Hát akkor gyere, én meg már tudok a nyomorúságáról. Akkor attól kezdve felelős vagyok. Akkor valamit tegyek érte. De az alatt nem haladt a tanulás, pedig a kis Kálmánka eminens volt mindig, és szerette begyűjteni a dicséretet ezért is. És ez is a megtéréssel változott meg, hogy néhányan reggel korábban bementünk, és ki a maga szakterületéről segített a többieknek. Nagyon jó lépő osztályunk volt. És mindez olyan volt, hogy senki se parancsolta, semmit se vártam érte, akkor már nem vártam a dicséretet se. Érte, örültem, hogy tehetem. Jóval később hallottam, de azóta a sejtjeimbe ivódott. A régi diakonisszáknak ez a jelszava, amit már sokszor hallottatok tőlem, hogy jutalmam, hogy tehetem. És amikor ezt valaki komolyan teszi, és ez tényleg őszintén hangzik az ajkán, vagy nem is mondja, csak éli. Ez a fölszabadultság a bőjtre, hogy bármikor, bármiről kész vagyok lemondani, hogy valakinek segítsek. Ha az időm kell, ha a kicsi pénzemből kell, ha egy jó gondolat kell, ha néha vannak még jó gondolataim is, hadd arassa le mások gyümölcsét. És mindezt szívesen teszem. Na most lehet ez egy életstílus is, vannak emberek, akik végig bőjtölnek egy életet. Ilyen értelemben. Tényleg ők vannak a sor végén mindig, és természetükké válik az, hogy azonnal észreveszik, hogy kinek mit lehet segíteni, és ha az egy apróság, hogy itt szipog mellettem, csendbe odadok egy papírzsebkendőt, vagy nagyon jelentős áldozat, mindegy, de örül, hogy teheti. Van a bőjtnek ilyen formája is. Jézus egész földi élete egyetlen egy bőjt volt. És van a bőjtnek ilyen időszakos formája is, hogy egy hétig, egy napig, egy valamiről lemondok. Azért, hogy. És nem csak úgy folytatódik, hogy az alatt imádkozzam, bár ez se budaság, mert az imádságra se számít időt, vagy azt mondjuk, hogy nincs idő. És akkor kiüljétek egy óhaosszát, vagy egy vasárnapot, vagy akármit, most mindegy. És akkor azt tényleg arra szeretném fölajánlani, ezt lehet fölajánlani, hogy belefeledkezem az imádságba, és kiöntöm a szívemet Istennek. Mindent elmondok neki. És aközben fogok világosan látni sok mindent. Ezt számtalanszor tapasztalom. Miközben elmondom Istennek, csak így egyszerűen. Aközben látom, hogy hú, hát ezt teljesen hamisan csinálom. Ezt nem szabad így folytatni. Vagy aközben jut eszembe valami, arról meg egészen elfeledkeztem. Hát azt most mindenek előtt meg kell csinálni. Mihelyt fölkeltem. A bőjtnek ilyen haszna is van. Tehát egyrészt az egyensúly helyreáll, hogy nem én te ő, hanem ő te én. Másrészt helyreáll az egyensúly a test és a lélek között. Mert e tekintetben is rendkívül kiegyensúlyozatlan, féllábú sánta az életünk. Hogy elképesztő az, hogy mennyivel többet foglalkozunk a testünkkel, mint a lelkünkkel. Időben is, gondban is, anyagiakban is, mindenben. Reggel föl kell az ember, hát pizsamában nem szállhat fel a villamosra, mindenképpen föl kell öltözni, esetleg meg is mostik előtte. Ha nem növesz szakállat, akkor kénytelen borotválkozni is. Szóval már elkezd foglalkoztatni bennünket a testünk, valamit enni is kellene, mert leszédülök a buszról, akkor eszik is, hát Bibliát olvasni, arra most már nincs idő, muszáj elindulni, mert következő buszban már nem érek oda idejében. És itt imádkozni, majd a buszon, kapaszkodás közben. Ott is lehet, és ez nagyon jó, de a lélek dolgai háttérbe maradnak. Én vagyok az első, a többiek utána, és a testem mindig az első, és a lelkiek utána. És a bőt azt jelenti, hogy most tudatosan a lelkem dolgait részesítem előnyben, ha kell, a testem rovására. Én bevallom nektek, hogy amikor jön a tavasz, akkor én begerjedek olyan értelembe, hogy akárhol nézek, látom azt, hogy mit lehetne elvégezni. És azt csak most lehet elvégezni a növényekkel, ezt egy hónap múlva nem lehet. A rózsákat nem lehet megmetszeni akkor, mikor már 10 centis hajtása van. Azt csak néhány nap van arra. És ez többnyire a nagy hétre meg a húsvét tájára esik. Amikor oda kell enyvezni a fenekemet a székhez, mert minden nap egy vagy több szolgálat vár ránk. És ez nekem, ezt senki nem tudja, talán csak feleségem. Mert senkinek nincs jelentősége a számára, ez nekem tényleg komoly lemondás. Én nem szabad kinézni az ablakon. Vagy ha kinézek, azzal az elhatározással kell kinézni, hogy ne izgasson. Nem mondom, hogy nem izgass, nem izgass, de ne izgasson, nem lesz elvégezve az idején sem idejében. És akkor mi történik? Viszont a nagy pénteki igehirdetésre el kell készülni alaposan. Kálmánka fordítsátok az ablaknak, vissza a Bibliához, és itt marad szépen reggeltől estig. De ezt kívánja meg a gyülekezet. Erre vállalkoztál, ez a dolgod. Nem kertésznek szegődtél, az sokkal könnyebb lenne csinálni, mint készülni, de ez tényleg kemény lemondás. Nem beszélve egy-egy őszi evangelizációval, amikor előtte több héten keresztül kell ezt csinálni, hogy reggeltől estig koncentrálni, imádkozni, és elkérni a kenyeret a gyülekezetnek. Az meg ugye ősszel van mindig, és ősszel ugyanilyen időszakos munkák vannak, azokat nem muszáj annyira behatároltan elvégezni, mint a tavaszit. De a tavaszit, ha nem csinálja meg az ember, akkor utána már nem is teheti. Tehát még mulasztás is vádol, de nem a te mulasztásod. Nem kertészt fizetnek itten, hanem lelkészt. Na úgy, hogy a bőjtnek sokféle formája van, de ezt is lehet többféle lelkülettel csinálni. Lehet úgy, hogy köszönöm szépen, Uram, hogy ezzel foglalkozhatom. Köszönöm, hogy van gyülekezet. Várjuk nagy pénteken és húsvétkor, és majd a gazokat kihúzzuk később, de ne azt izgasson most engem. A korintusi levélben írja azt Pál, hogy mi pedig nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És állandóan a láthatók, az anyagiak, a testiek, a sürgősek vesznek igénybe bennünket. És meg kell tanulnunk néha a sürgős helyett a fontossal foglalkozni. Mi az, amit én igazán fontosnak tartok? Most a testiek egy kicsit takarodjanak félre, most nagyon elhanyagoltam a lelkemet már egy idő óta, most szedjük össze magunkat. Álljunk oda Isten elé, kinek mit jelent ez, kinek mennyi időt kell erre fordítani, ki hol találja meg a helyet ennek, mert néha szűk lakásban, népes családban nem könnyű még a helyet sem megtalálni. De hát még a teológián sem volt könnyű megtalálni. Volt olyan, hogy nyugodtan Bibliát olvasni, csak a WC-be lehetett. Most akár milyen viccesen hangzik is, nem lehetett máshogy. Akkor abból volt sok, akkor elment az ember oda. Olyan körülmények voltak, meg olyan szobatársak voltak, meg olyan napirend volt, akkor oda menekült az ember. Jó Sándor bárki bemenekült télvíz idején is a templomba elcsöndesedni, a fűtetlen templomba, és téli kabátba itt készült sokszor, azt mondja a Pál Fiver bácsi, aki most halt meg a múlt héten, mert ő belülről látta Jó Sándor életét. Akkor elment oda, didergett, de készült, és olyan igen hirdetések születtek, hogy ma is érdemes meghallgatni és elolvasni. Lemondás nélkül egyébként se lehet eredményt elérni sehol. Hát itt van minden vasárnap a Barcó András, itt szokott ülni ezen a széken a kis teremben, a többnyire 8 órás istentiszteleten. Hát ő elmondta több ifjén, csak azért megkérdeztük. Se nem dicsekedett, se nem panaszkodott, mint a világ legtermészetesebb dolgát mondta el, hogy egész fiatal korában mi mindenről kellett teljesen lemondania, azért, hogy eredményt érjen el. Nem tudta, hogy többszörös világbajnok és olimpiai bajnok lesz. Nem ez volt a cél, hogy ezt elérje, de azt csak úgy lehetett elérni, hogy mindenről lemondott. Ami egyébként természetes lett volna, és amit egy másik fiatal vidáman gyakorolt. De a cél megérte neki. Szóval sokszor a célt nem látjuk, hogy mit szeretnék elérni, vagy egyáltalán ennél előbe jutni lelkileg. Mi ennek az ára? Jó, akkor lemondok róla. Akármi az. Most arról már nem akarok beszélni, mert az előbb a szórára is néztem, hogy van társadalmi bőjt is. És ebbe fogunk belepusztulni, hogy nem vagyunk hajlandóak bőjtölni. Ugye nem kell messzire mennünk. Itt van ez a ciános aranyföldolgozás. Más eljárás is van, nem csak cián felhasználásával lehet aranyat nyerni. Ugye itt az erdélyi nyomorúság megint előjött. De az a másik eljárás az drágább lenne. Tehát kevesebb profit üti a markát annak, aki azt választja. Ezért nem választják. És ha megint megkapják az engedélyt az arany kitermeléséhez, megint a ciányos eljárást fogják választani, ezt már megmondták előre, megint veszélyben van a Tiszánk, hogy kiirtanak belőle mindent, mint 10 évvel ezelőtt. És ez nagyon sok egyébre is vonatkozik. Ugye egyre nagyobb, vagy egyre gyakrabban találkoznak orvosok azzal, hogy érthetetlen módon immunissá válnak emberek bizonyos antibiotikumokkal szembe. És kiderül, hogy azért, mert most már nagyon nagy mennyiségű antibiotikus nyomnak a disznókba, különböző céllal, meg különböző okból, és megesszük a hússal együtt azt is, szépen kis mennyiségben, hosszú távon telítődik a szervezetem azzal, és mikor influenzás leszek, vagy annál súlyosabb lesz, nem hat az antibiotikum. Na, akkor mondjunk le arról. Igen ám, de akkor több disznó elhullik, később érje azt a súlyt, ami miatt jó pénzért el lehet adni, és így tovább nem éri meg. Na és az megéri, hogy tömegeket fertőzünk? Az nem derül ki, ugye, hogy ki fertőzte meg végül is. Nincs személyi felelőse, akkor csináljuk tovább. 50 évvel ezelőtt jelent meg Fritz Pátéhoz, nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvét, ez a cím, hogy versenyfutás a 2000. évig. Versenyfutás a 2000. évig. Egy német közgazdász volt ő, nem hívő ember, és a könyv utolsó rövid fejezetében mégis a hegyi beszédet idézi, mégpedig Jézusnak azt a mondatát, hogy boldogok a szelídek, mert ők fogják örökségül bírni a földet. És ő a nem hívő tudós ember leírja, hogy ha nem szelídül meg az emberiség, nem fogjuk örökölni a földet. Tönkretesszük a környezetünket, egyetlen más élőlény sem teszi tönkre a mikroklímáját, ami a létfeltételeit biztosítja, csak az ember, a nagy okos ember, viszont most már úgy látszik, nem is tudjuk ezt abba hagyni. Megyünk le a lejtőn, és most már a lejtő törvénye érvényesül. Bőjtölés nélkül egyszerűen nem maradunk életben. Meg kéne tanulni valamiről lemondani, azért, hogy életben maradjunk. Nem azért, hogy gazdagabbak legyünk. Esetleg arról kéne lemondani, hogy gazdagabbak legyünk, azért, hogy így kevésbé gazdagon élhessük. Melyiket akarjuk? Azt, hogy gazdagok legyünk. Mi egy tipikusan hedonista korban élünk. Ugye ma a jelszó az, hogy cél, hogy én most jól érezzem magamat. Én vagyok a legfontosabb, a testiekre gondolok, nem a lelkiekre, és nem tudok válni most. Jól érezzem magamat. Tipikus hedonizmus. Ez a bőjtnek az ellenkezője. A bőjt lényege az, hogy kész vagyok lemondani most valamiről, hogy később jobb legyen, kész vagyok lemondani én valamiről, hogy másoknak jobb legyen, kész vagyok lemondani valami testéről, hogy lelkileg gazdagabb legyek. Ez nem parancs, ez egy lehetőség. És még végül csak annyit, hogy Jézus ugyanolyan természetesen beszél a bőtől, mint az imádságról és az adakozásról. A Máté 6 arról szól, hogy az istenfélő életnek mik a legjellemzőbb velejárói, jellemzői. Azt mondja, hogy amikor adakoztok, ne dicsekedjetek vele, hanem szépen csendbe. Amikor imádkozol, ne úgy, mint a pogányok, hogy mondod, hanem bízatok Istenben. Amikor böjtölsz, nem kell azzal hivalkodni, hanem titokba atyád látja, és meg lesz a jutalma, hogy böjtöltök. Tehát ez egész természetesen hozzátartozna a hívő élethez. Én azt hiszem, hogy jó lenne, ha megkeresnétek ki a maga életét, terület, körülményei között azt, hogy mivel lehetne elkezdeni a bőtölést. Kicsiben, esetleg ritkán, de így, hogy ez kettőnk titka. Atyám, én kész vagyok valamiről lemondani, valami lelki nyerségért, vagy valamiről lemondani, hogy másnak az jó legyen. Az én legjobb barátom, aki később sógorom lett, amikőnek egyik bátyja, aki fiatalon meghalt, ő képtelen volt a gyomrán bőjtölni. Szédült, egyszerűen összecsukottak a lábai, ha egy napig nem evett, az nem ment neki. De megtalálta az élet más területeit, hogy mi abban az időben, hogy néhányan egy kis közösségben komolyan vettük, hogy imádsággal és bőjtöléssel készüljünk a lelkészi szolgálatra, meg ott egymás segítését is nagyon komolyan vettük a internátusba. És akkor én még azt hittem, hogy csak a gyomrunkon lehet bőtölni, és hát a Géza nem tud bőtölni, hát akkor nem bőtöl. Dehogy nem. Megtalálta ő a módját annak, és sok hasznom volt. Szóval sok minden lehet. Na, itt most gyorsan befejezem, és jó lenne, ha kiegészítenétek, vagy esetleg együtt keresnének, hogy mik a modern formái a bőtnek.
És csak amit a végén mondott, hogy a lemondás igazából, hogyha a lelki javai érdekében mondunk le, akkor igazából nem is biztos, hogy ez a lemondás, amivel lemondás. Hogyha valakinek segítünk, vagy egy-egy egyszerűen csak odafigyelünk a másikra, akkor lehet, hogy észreveszünk azt, hogy igazából a gazdaságot nem is a anyagi javak jelentik, hanem ezek a lelki javak és a szeretet. És igazából a bőjtnek így ilyen módon lehet a ritvanna maga az, hogy a szeretet, hogy másoktól szeretetet kapunk. Tehát igazából ez nem feltétlenül egy olyan lemondás, ami negatív értelmű a legyél számára, hanem ezzel igazából a saját lehetünket is erősítjük és gazdagítjuk.
Feltétlenül. Ezért mondja, hogy ne gyötrelemnek tekintsétek, hát a szenvedtek miatt a hagyjást kapok. Nem az a célja Istennek, hogy én gyötörjem magam.
Azt tapasztaltam, hogy sokan, ha bőtöt említem, akkor negatívan gondolnak rá, tehát, hogy én valamit meghoztok magamtól, és az ember nem szeret semmit sem hozni magától általánosságban. Meg hogy ugye mondtam, hogy azt hiszik, hogy ezzel nem vagyunk is, hogy nem veszítünk, hanem elveszünk magunktól, de ugyanakkor nyerünk vele, mert a szeretetet vagy Isten a dolgokat mutat meg az életünkben, amit én is mondottam volna. Mi tavaly a bőjtidészetben a Zsuzsival alkotásomban bőjtöltünk olyan módon, hogy minden este 11-kor már inkább akkor végzek, amikor már gyereket leszoktatom, és sajnos vagyok otthon, van egy kis szabad időm, és akkor imádkoztunk együtt. Ha én a munkahelyemen, ő meg ott valakkor, akkor de pontban néztük az odát, és 11-kor együtt imádkoztunk, vagy holtól, akkor az ötömi csendességet is tartottunk. És Isten nagyon meg tudja áldani, mert meg tudta áldani. Például, amikor lehet, hogy ilyen formája is lehet.
Igen. Mit akartam?
Én kérdezni szerettem, hogy nem
mondom. Karol? Hogy? Provokál.
Hát meg én igazából nem is szeretem belőle, és így hitéletemben még inkább ez az Ézsaiás 58 volt miért a dolga, de hogy hát nem mondom, hogy ez nekem olyan tökéletesen megy, de hogy ez a cél, hogy inkább az egész életre nézve legyen egy ilyen lemondás. És azért most nem érdekel, de akkor mit kezdjek, ez ilyen, én tényleg nem tudtam, hogy soha eddig így élő életem, vagy most jó, hogy van ez a 40 napos közés, hogy mindenkinek ez nem volt most olyan különleges, hanem inkább 365 napjában törekedjek erre a szemléletre, amit itt az ismeri esetben volt, és leír vagy, amit példázok most egy kicsit olyan jelenkorira Kálon bácsi, hogy hogy a rám biztosakat ne nyomorgassam, sőt inkább mondjak le különböző dicsőségeimről, vagy lehetőségeimről. De akkor én megmondom, hogy szerintem most így alkalom után sem tudom, hogy akkor most itt van ez a 40 napos időszak ünnep előtt. Szóval ez akkor most így működik külön. És lehet, hogy én most oda vagyok, és úgy vagyok, hogy semmire váltam, hogy alkalom, amit át akart adni nekem, de tovább is se értem a 40 napot.
Szerintem, hogyha...
Nem tudom megfogni.
Szerintem a húsvét, konkrétan húsvét eredetének a lényeg az, hogy a húsvétre készít fel. És szerintem az előbb is azt szeretném mondani, hogy egy önvizsgálati időszaknak is nagyon jó, hogy készülök arra, hogy amit egyszer megtapasztaltam az életemben, hogy Jézus meghalt értem, gyakorlatilag mindegy elképzelem az ő önvizsgálatját a keresztét. És szerintem ez már önmagában készít engem arra, hogy lemondja a dolgokról. És amikor az ember azon gondolkodik, hogy miről maradhatnék le, akkor aztán nagyon sok dolgokra rájön, hogy milyen fölösleges dolgok vannak az életében. És nagyon nekem, én az utóbbi két évben töltöttem, úgyhogy valamire konkrétan elmondtam, és nekem nagyon jó felkészítés volt a húsvétre magára, hogy teljes mértékig átéljem azt, hogy mit is jelent ez valójában. Vagy nem csak úgy nagy pénteken oda estem a templomban, és előtte úgy nem történt semmi, és aztán hétfővel pedig minden ment vele, hanem egy ilyen felkészülés volt. Akkor elállni jön, és szerintem itt fontos az, amit Kálmán bácsi is mondott, hogy nem csak úgy lemondok valamiért, hanem oda egy konkrét dologért, és ahelyett, amit Pál apostol is mondta, hogy a rosszabb legyőzni, ami jóval. És hogyha én például két éve a zenehallgatásról mondtam meg, az idő alatt mindig voltak ilyen kézigén, és amikor nagyon hiányzott mondjuk a zene, akkor elővettem ezeket az égiket, és akkor ezeken gondolkoztam. És ezek mindig nagyon áldott percek voltak. És szerintem ezek olyan tudnak extrák, amik egyébként nem biztos, hogy még 360 napjában itt megtennék.
Csak én meg pont az, amit már említettem az alapján is, szeretném ezt kitűzni. Nem mondom, hogy megy, csak hogyha gyenge vagyok a hívben, akkor össze legalább annyira titjet hányok Jézus kereszt, bocsánat, hogy ilyen keményen fogalmazok, de ez a valóság kereszt halálára és értem hozott áldozatára, mint húsvétkor. Viszont hogyha amikor erős vagy hívben, és nem ilyen bukott időszakon volt, azért hál' Istennek nem ez a jellemző, de amikor meg állok Isten kegyelméből, akkor meg a derültényes jubilési napon is fontos egy célkütőzni, és az, hogy megálljak a napjaim, vagy éppen a pihenő időszakom egy adott héten megálljak és elgondolkodjak ugyanazon, mint amint a húsvét előtt ünnepen napban.
Hát igen, csak én úgy értem, hogy például a zenéről lemondás az lehet, hogy 360 napig nem működnek. Sőt, biztos vagyok benne. De akkor az még inkább ezen ütöttél, hogy most miről is mondok le, és mit mondok le. És ha elmerüljük, nem biztos, hogy gondolkozni ezen napjában, de ez valamilyen szinten rákényszerít arra. És lehet, hogy ez így nem jó, hogy rákényszerítem magam arra, hogy Jézusra gondoljak, de még mindig amutatom a dologban, és rejtelik hallgatni közben.
És az ebben a vélem, hogy a hozzászólásom, hogy igazából lehet, hogy tehát tényleg az a 40 nap húsvétről, az tényleg egy valamilyen alapot ad arra, hogy az a 40 nap az egy bölcs legyen, de igazából tényleg az, hogy most az egész életünkben le kell mondani valamiről, hanem legyenek előszak, amikor gyakoroljuk a lemondásokra, mint az, hogy a zenéről lemondasz igazából, az lehet, hogy abban az, tehát lehet, hogy ez egy nehéz dolog elmondani a zenéről, de tulajdonképpen az olyan szempontból jó szerintem, hogy akkor te magát a lemondást, mint cselekvést gyakorlod, és később akkor tényleg olyan fontos dolgokról is könnyebb ezt lemondani, amik által mondjuk, mint a másokon lehet segíteni, vagy vagy amikor az emberek komolyabb dolgokról kell mondani, akkor talán hogy könnyebb, hogyha már egyszer voltak pénzügyi szakaszok az életében, amikor kevésbé jelentős dolgokról mondott az időn.
És ezt még azzal egészítőnünk ki, hogy nagyon jót megtapasztalni ilyenkor, hogy nem az volt, hogy én 40 nap után így tepertem haza, és így nyújtam a magam után, hogy halljak valamit benni, hanem tényleg az, hogy ez egy nagyon áldott időszak volt. És amikor az ember megtapasztalja ezt, hogy lemondok valamiről, és azt Isten megáldja, akkor utána sokkal könnyebb lemondani bármiről, még akkor is talán, ha nem jön kérdés a lemondás. Mert tudom, hogy vigyázzak oda fenn dolgozni, amikor nem is látszik az állvány.
Igen, szóval van ennek ilyen edzés jelentősége is, bizony. Mert csak már az is jól volt írva, de most nem tartok pót előadást, hogy más a bőjtés, más a koplalás. Mert a koplalást nem én választom, hanem kénytelen vagyok valamiről lemondani. De a koplalásainkat átalakíthatjuk bőjté, ha én azt elvállalom. Kéne elakadni itt ennél a 40 napnál.
Nem akarok alakadni. Nekem még tovább sem váltam, hogy ez a 40 nap
kemény.
És a valásra nem tudok azt intézni, hogy oké, hogy dolgozok, de te már egy másik élet szakadban vagyunk, hogy családapa vagy megfér, de én még tényleg fiatal kis csipó vagyok, már nem korban, hanem inkább élethelyzetben, hogy rengeteg nem, de pont ebből adódóan olyan szabad időt vannak, ami neked meg se adatik. És nem mondom, hogy ezzel mindig jól jövök, de nekem az a célom, hogy ez is inkább az oltában így rám. Én mindig nem fogtam föl, de biztos, hogy nekem egy kis rajzot, ha egyszer tudnak állomást csinálni, amikor ő csinálta, hogy közeledünk is, és én nem tudom, hogy ilyen fantasztikus rajzok, vizuális részt pedig talán megérteném, de most nem sikerült, hogy tényleg értünk tovább, mert nem hiszem, hogy ma fogok választatni ennyire.
Én nekem azt hiszem, hogy az Izsaiás 58, akárhány is én azt olvastam, az egy lelkületről szól, vagy egy hozzáállásról szól, meg egy szívállapotról szól. Ami egyfajta oda, és nem a bőjtszút használnám rá, hanem az odaszállás út, mondjuk a Róma 12-nek az elejéről. Tehát az egy másfajta hozzáállás, egy másfajta szemlélet. Ezen belül lehet én fogom fel a bőjt egy minősített időszak. Amikor valamit félreteszek azért, én így szoktam volna fogalmazni, hogy az Istennel való kapcsolatom a szorosabb legyen. És ez lehet ennyivaló egy étkezés kihagyása, amikor imádkozom, mert addig vagy úgy, amikor a kollégák nem ennek ebéden, és magam is fogom ezért az atyát, és tudok valaki imádkozni, délre is, mert fontosnak tartom, vagy elmegyek valahova egy napra, és kipucolok a napból mindent, és az összes meghívásra azt mondom, hogy nem, és akkor az Istennek oda szállom a dolgot, és az, hogy elcsendesedtek előtte, az adja a kérdőnek, és nem a 40 nap ezen belül a kulcskérdésnek, hogy jön ki, hanem hogy legyenek ilyen időszakok, legyenek ilyen napok, és sokkal inkább az a fontos, hogy minél sűrűbben legyenek akár fél napok, mint az, hogy legyen egy évbe 30 vagy 40 vagy mennyi.
Valami is volt már az, hogy elmondásodott, hogy legkészít elvállottak, készültetünk ki a Bibliában. Erre is láttunk érzelt, hogy amikor a belső misszióink előtt valamásos fájt már kiválasztja a Szentlélek, akkor azt olvassuk, hogy ott a bőtülési megfogás és képzeltétel után már is látották őket, hogy valaminek a elkezdése előtt is arra való készülésben is lehet.
Hát a csúcs itt maga Jézus, hogy mielőtt a nyilvános működését elkezdte 40 napig börtönt. És ez többször előfordul a Bibliában, hogy valami nehéz feladat előtt szándékosan háttérbe szorítják a testieket, az élvezeteket, hogy koncentráljunk a lelkiekre.
Nehémiásnál is.
Igen. Tehát börtön is csak csendben lehet, szóltan az elcsendesedést is szolgálni, az tényleg fontos, hogy tisztántos.
Az 1 Korintus 7-ben a házas életre? Erről is külön akartam beszélni, csak gyorsan ment a mutató.
Lehet, hogyha ha megvan hatása az hely, akkor könnyebb és nem folyik esetleg.
Igen. Igen. Hát a házas pároknak mondja, hogy közös megegyezéssel egy ideig ne éljenek házas életet azért, hogy jobban ráérjetek az imádkozásra. De itt is minden részlet fontos, hogy nem egymás háta mögött közösen megegyezni, és nem valameddig, vagy mindvégig, hát az hülyeség. Olyan nincs. De egy meghatározott ideig, hogy most a lelkiekre szeretnénk koncentrálni.
Ők ön szolgálja az álhatatosságot is, nem? Tehát mondjuk ez rám abszolút igaz, hogy én rám nagyon ráférne az, hogy tényleg van céltudatosan kitartást, erőt gyűjteni ezekből az alkalmakból, mert ez kell ahhoz, hogy az ember kitartóan tudjon cselekedni, szolgálni. Ennyiatt is szerintem nagyon fontos lehet, hogy ezt a állhatatosságot formálja.
Igen, van ennek ilyen akarat edzés célja is, és az sem baj.
Nekem is ez egy mondat, hogy például, hogy hogy aki otthon ebédelt, ő szüleik között az rendszeres. Ha valaki kollégista lesz, eszik, de az nem az igazi. A kölcsös ilyesmi, hogy van egy meghatározott ideje, és ez segít a múlt tényleg valaki ideig, de börtön kismérni az érzelemben.
Kenned a fejedet, és ugye tudom, a metenés, mint felmetkenés, ott a 2 oldas, a 3 oldas nyilván van, amikor áron és légy kerül föl a szolgálatra. És akkor is van, mint a szolgálat előtt ilyen Istennek szentelésnek a dolga, csak hogy ne úgy bőrdenek látványosan, hanem Istennek megszentelni, mert kenni a fejét, és nem a múltján tartja.
Igen. De ez itt más jelent azért, mert Áron és nálad az úgynevezett felkenés volt, amikor olajjal egy bizonyos tisztségre fölkenték, itt a hegyi beszédben meg egyszerűen arról van szó, hogy normálisan viselkedj, és ne mutasd azt, hogy te most gyászolsz, te most szenvedsz. Mert a természetes az volt, mint ahogy mi megfésülközünk, ők egy kicsi olajat tennek a hajukra, megmosták az arcukat, rendesen nézett ki. De amikor elhanyagoltan nézett ki, azzal azt akartam mutatni, hogy én most böjtölök, én szenvedő böjtölök. Sőt, a farizeusok ezért válták a dicséretet. És azt mondja Jézus, hogy nem kell tüntetni, pózolni. Böjtöljük, hogy senki se legyen észre.
Divat volt szokták ezt a zsákruhát is öltani, azt is így a sok
helyen. Igen, amikor gyászoltak, vagy szomorkodtak. Na, akkor szabad azt javasolni, hogy szálljunk egy kicsit a közös imádságra.